Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Vagyunk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Június 10-e, kedd reggel van. 9 óra 9 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Azért akadtam el, mert nem lehet, hogy hétfőket mondtam én rendre.
Hát én nem tudom, hogy te mit mondtál, én kedvet.
Nem tudod, hogy mit mondtál. Én mondtam, a nagyobbik baj, mondtam, hogy én se tudom, hogy mit mondtam.
Erre nem figyelek. Amikor na, te beszélsz, nem
jó,
figyelek.
Jó, az biztos, hogy kedv reggel van. 9 óra 9 perc, ugye, mert hogy pünkös hétfő után vagyunk az első munkanappal, tehát ez így egy picit ilyen beugratós, de hát a hallgatók nem írták.
Ők nem ugrottak
be. Ők nem ugrottak be, hogy igen. Hétfő van. Vagyis, hogy kedv. Na, elmondjuk az elérhetőségünket, 0636 980 980 SMS WhatsApp Viber számunk ez. Jönnek továbbra is a mindenféle internet,
Istvánnak
rádiós.
Nagyon szépen köszönjük a befotózást, ahol látszik, hogy cannot open selected media felirat van az internet rádióján, és azt mondja, hogy hát a segít. Hát, de
ez így még
kicsit,
nem.
Egy kicsit közelebb kerültünk a megoldáshoz, most már tudjuk, hogy nem tudja kinyitni a selected media. Én azt tudom javasolni tényleg, és ezt teszteltük, és most folyamatosan teszteltem a hírek alatt is, és megy, hogy ha rámentek a millásreggeli.hu-ra, vagy a Rádiókafé 98.hu-ra, akkor ott működik az adás, illetve van nálunk egy ilyen, hogy így tudsz minket online hallgatni, ott kicseréltem, volt valóban két obszolít régen működő, de most már nem működő link, most már csak jó linkek vannak itt, és hát a Radio Garden applikáció az egyetlen, ami valami miatt most nem üzemel, a többiek írják, hogy működik, sőt olyan kis érdekességeket is kaptunk, hogy nálam otthon wifin szakadozik, az adás mobilnetem meg soha, pedig jó a wifin, én sem értem.
Furcsa.
Hát igen, ez tényleg furcsa.
Igen, viszont hát igen, csak leesett így a végére, Angela megírta nekünk, hogy kétszer is hétfőt mondtam, de legalább nem csütörtököt.
Na tessék.
Igen, rossz alvás, korai ébredés, ugye? Kicsit ilyen dekoncentráltá teszi az embert, és hát ez az eredménye. Na, azt mondja, hogy mi a helyzet a történész kollégával?
Történész gurut most nem értem el, mert szerintem rohant valahova, vagy valahonnan valahova, de mindjárt
szerintem, akkor
megpróbáljuk
rá,
meg, rá fogunk
egy jó igen. Zenére, és rá akkor próbáljuk meg elérni, mert ez egy nagyon izgalmas téma lenne. Wulfola Freehard alakja pedig igen izgalmas ahhoz, hogy megosszuk a kedves hallgatókkal. Úgyhogy jó lenne, hogyha tudnánk vele beszélni.
Jó, akkor mielőtt elkezdjük, jöjjön egy kiváló felvétel The Jaws of Brooklyn nevű zenekartól.
Keményen hangzik.
Igen, jó, nem annyira kemény, egy ilyen nagyon jó deep soul, amit, és egyébként igen, köszönjük szépen a zenei főszerkesztőnknek, Cyborg Templárnak, hogy szólt, hogy ne feledkezzünk meg Sly-ról, és Sly Stone-ról, ugye, és nem feledkeztünk meg, ugye elhunyt 82 éves korában, június 9-én, ugye a 60-as, 70-es évek egyik legnagyobb hatású funk soul és pszichedelikus zenekarának, a Sly and the Family Stone-nak az alapító és a vezetője, aki egyébként óriási hatással volt a modern funkra, hip-hopra, popzenére, de nem csak zeneileg volt újító, hanem társadalmilag is, először hozott össze multikulturális, nemek szerint is vegyes felállású zenekart. Azt az elején elmondtam a műsornak, hogy ez külön kiemelendő Sly Stone munkásságából. Sokan úgy gondolják, hogy ez nem így van, illetve kaptam erre vonatkozóan SMS-eket talán, hogy hát volt sok ilyen zenekar, nem volt, illetve voltak többen, de igazából Sly Stonehoz köthető az, hogy ezt a típusú formációt létrehozta. Szerintem a Jaws of Brooklyn is sokat tanult tőle, ez a zenéiken szerintem látszik is.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És abban nem a megfelelő téma lesz, mármint a megfelelő, de nem az a téma, amit beharangoztunk, mert hogy Katona Csaba történészt elnyelte az irattár, és hirtelen komoly pozícióban lévő emberek látogatták meg őt ott a levéltárban, és most számadást kell végrehajtania, tehát sajnálatos módon kiesett ebből a rovatból. Aki viszont kiesett, de nem a rovatból, hanem a földi létből, az Frederick Forsyth. Igen.
Több híres regény írója ő, amelyekből filmadaptáció is készült. Ilyen például ugye a Sakálnapja, vagy az
Odessa ügyirat.
Odessa ügyirat, igen.
A Háború kutyái, a negyedik záradék, ezek nagyon komoly sztori. Van egy hat részes sorozat, az Átverés című regény alapján készült, Frederick Forsyth bemutatja címen. Ez egyébként még videón, kazettán is megjelent.
Tényleg?
Magyarországon. De ha belenézel abba, hogy tehát ez maga parád és nagyon érdekes élete volt Frederick Forsythnak, mert a brit királyi légierő egyik legfiatalabb pilótája lett 19 éves korában, egyébként 1938-ban született, és 56-tól 58-ig szolgált, aztán utána újságíróként dolgozott, majd a Reuters tudósítójaként, először Párizsban, aztán Kelet-Németországban, Csehszlovákiában. És hogyha ezt így végigolvasod, akkor tök érdekes, mert nagyon hasonlít az életútja ebből a szempontból Ian Flemingére.
Aha.
Aki szintén ugye nem a légierő, hanem a haditengerészet, tengerészet tisztje volt, de a Reuters tudósítója volt többek között, és ő is a keleti blogban volt, hogy szolgált, hát, és onnan merítette.
Hát nézd, ott lubickolni lehet a témában, tehát bizony. Akiben benne van az írói véna, meg tudja írni ezeket, tehát ott kimeríthetetlen, hogy mit adott az elmúlt rendszer, és annak az ilyen ágas, bogas, ügynökös, megfigyelős, kémes oldala, hát ez itt az eredmény.
Sőt, ugye úgy volt, hogy 65-ben tért vissza Londonba, és akkor a BBC riportere volt, aztán diplomáciai megbízottként Nigériában volt, ott volt a 67-es zavargások idején, haditudósítóként, aztán a Time reportereként, és 1970-ben írta az első könyvét, ez volt a Sakálnapja, mondjuk ez egy nem rossz kezdés. A Sakálnapja az így eléggé erősen sikerült, és ebből egyébként 73-ban már megcsinálták a klasszikus thriller filmet, ami egy angol-francia film volt. Tehát olyan sikeres volt a könyv, 70-ben íródott, hogy 73-ban már filmadaptáció készült belőle, és ugye természetesen az eredetinek azért mondom, hogy eredetinek, mert ugye készült nemrég a sorozat adaptáció is.
De marha jó, pont most olvasom, hogy ráadásul készül a második széria, igen. Hát ugye úgy hagyták abba, ja nem spoilerezek, tehát nyitva maradt
tényleg
a sztori.
Tényleg nyitva maradt, valóban.
Igen, úgyhogy én ott nagyon bíztam
benne,
hogy...
De én azt hittem, hogy az ott így le van zárva. Nyitva van, hogy rád bízzák, hogy majd...
Nem, ott a végén nagyon jól megágyaztak annak, nyilván megnézve a számokat, hogy mit hozott, hogy utána lehessen folytatni. Eddie Redmayne óriási benne egyébként. Nagyon meglepődtem először, amikor láttam, hogy ő lesz a sakál, de eszméletlen jól működött benne.
Először én is meglepődtem, de aztán utána pedig belegondoltam, hogy az eredeti filmben, amit készítettek, ugye Fred Zinnemann volt az, aki rendezte a filmet, és most hirtelen nem is tudom, hogy hívják a főszereplőt, de mindjárt megnézem. Ja, az Edward Fox volt a főszereplő.
A filmben.
A filmben. Aha. Tehát végül is azt a típusú karaktert hozza, szerintem, amit, amit az Edward Fox hozott. Ez egy kicsit ilyen úriemberes, de azért így kicsit olyan hidegvérű angol pacák.
Igen. Hát kicsit egy ilyen James Bondos lehet hangol, vagy a zenéjétől kezdve a főcímig minden.
Abszolút mértékben.
Az sugallja, de nagyon jó lett, mert nem azt érzed, hogy egy ilyen utánzat, vagy egy ilyen, egy ilyen klón, James Bond klón, hanem egy külön nagyon jó kis izgalmas sorozat. Szóval mondjon a folytatás.
Marha jók a magyar részek benne.
Ja, igen.
Ott szokott az lenni, hogy az ember kicsit úgy érzi, hogy így megbicsaklik, de hát iszonyat jó alakítást adnak a magyar színészek, meg jól van filmezve az a rész is, tehát ez szuper jó. De vissza Frederick Forsythra, hogy utána ugye jöttek a könyvei sorozatosan, vagy sorozatban, és hát az Odessa ügyirat is zseniális, abból is egy zseniális filmet készítettek. Én úgy emlékszem, hogy a Michael Caine-nel, de lehet, hogy rosszul emlékszem, ez 74-ben, aztán rákaptak, és akkor utána a Háború kutyája az a könyv, amit a Sakál napja után olvastam. Mm. Hát a Háború kutyája is egy fantasztikus, tehát, hogy
az nekem kimaradt.
Fú, az egy ilyen zsoldosokról szóló sztori, akiket különböző ügyekben, tehát ilyen zsoldos sereget toboroz össze régi bevett fickókból a főszereplő, és az egy nagyon kemény könyv, mert a vége is elég kemény. Most nem emlékszem, hogy a filmadaptáció az mennyire követi hűen a könyvet, de emlékszem, hogy mind a kettőt, tehát a filmet láttam, a könyvet olvastam, és ott a könyv az elég mély nyomot hagyott bennem. És hogyha jól emlékszem, akkor a Christopher Walken van benne, de most mindjárt meg fogom nézni, mert ezek a régebbi filmek azért már kikiesnek.
Meg kell nézni őket még egyszer.
Az biztos. Tehát
nem nézett filmek listája is óriási nálam, nem hogy még újra nézzem, egyfajtában filmeket kéne nézni, mondjuk nem lenne rossz, de...
Ja, igen, hú, de jó, erre jól emlékeztem, hála jó Istennek. 1980-ban forgatták magát a Háború kutyai filmet, és John Irving rendezte, és Christopher Walken a főszereplő, Tom Berenger, Colin Blakely követi őket, úgyhogy tehát egy ilyen fiktív afrikai ország, amit ugye, tudom én, Egyenlítői Guineáról, vagy valami Angoláról, vagy valami ilyen országról mintáztak, ebbe fel egy brit ilyen milliárdos vállalkozó szeretné ott kihasználni a platina lerakatot, amit ott találtak, van egy ilyen platina tartaléka az országnak, és ezt ki akarják bányászni, de ehhez azért rendet kell tenni előtte, és ezért felbéreli ezt a zsoldos pacákot, aki megkeresi a régi haverjait, akikkel együtt dolgozott, a legjobbakat, és akkor ők ott egy kicsit ugye rendet tesznek, elsöprögetnek politikailag, meg úgy egyébként is, hogy oda be tudjon menni ez a brit milliárdos, és a platina bányát ki tudja aknázni ez a sztori. Egyébként nagyon jó a könyv, és nagyon jó. Hát nyilván a könyvben rengeteg olyan dolog van, amit Frederick Forsyth nem kis ujjából szívott, úgyhogy nagyon érdemes ezeket elolvasni is, és megnézni is. Igen. Még majd az Odessa ügyiratot megnézem, hogy ez tényleg Michael Caine. Na, szóval Frederick Forsyth is elhunyt, nem csak Sly Stone, vele kapcsolatban beszélgettünk, és ha már itt említetted a sorozatot, a Sakál sorozatot, Day of the Jackal, ami meg lehet nézni, a streaming szolgáltatók között kell keresgélni, akkor mind a kettőnknek baromira tetszett a Celeste által előadott nagyon címdal, és nekem egyetlen szívfájdalmam az, hogy oké, tök jó, hogy ezt megcsinálták, de ennek igazából az új Bond filmnek a címzeneje kellett volna, hogy legyen.
Hát lehet,
mert akkor így is durrant, de szerintem akkor nagyobbat, mert ugye akkor azt reklámozzák egy csomó helyen, és szól. Na mindegy, hallgassuk meg.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk a telefonvonal túlsó helyén, kedves Hugo üzletkötő, szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzük, hogyan indul a mi hetünk.
Tétek, nem tudom, de az enyém jól.
Köszi.
Alapvetően majd nagyon fontos hír fog érkezni, hogy a gazdasági adat költségvetéssel kapcsolatban fog érkezni egy adat 11 órakor. Árgus szemekkel figyelik a befektetők ezt, hogy a jelen pillanatban. Ez, ami talán a magyar piacon fontos lehet, nemzetközileg nem nagyon lesz befolyása a bíró hír, talán délután 4-kor fog talán beszélni, de ki tudja miről. Meg fontos még az amerikai kínai tárgyalások Londonban zajlanak jelen pillanatban, ígéretesek a fejlemények, azt mondták ideig az amerikai képviselők.
Uh-huh. Ilyet már hallottunk, aztán meg azt is, hogy felrúgták az asztalt a kínaiak, meg a megállapodásokat, és hogy fú, hát nehéz velük nagyon. Nekem kicsit túlzónak tűnik ez az optimizmus. Nem látom azt, hogy itt most nagyon gyorsan beadják a derekukat a kínaiak, és valami rettenetesen jó megállapodás születik. Tehát majd meglátjuk természetesen. Az alkudozás az folyamatban van, igen.
Igen. Talán ez az, ami most még befolyásolja az összközi tőkepiacokat. De alapvetően a Budapest értéktős, de jó a muzsikán nyitás óta. Bux 22%-os pluszban van, 96.734 ponton jelen pillanatban, és a négy blue chip közül kettő emelkedni tud, egy neutrális tartományban és egy minimális esésben. Az OTP viszi a prímet, mint másfél milliárdos forgalom van így 35 perc a nyitás után. 26.990 forinton van jelen pillanatban, és a MOL még az, ami kiemelkedően teljesít. 2866 forinton van jelen pillanatban, 1% körüli forgalom, 1% körüli emelkedésben, 240 milliós forgalom mellett. A Richter nem változott nyitás óta, 10200 forinton van, és a Magyar Telekom az egyedül, ami nem tud emelkedni, 1762 forinton van jelen pillanatban, 0,23%-os mínuszban, relatíve alacsony forgalom mellett.
Uh-huh. Európában mi újság egyébként? Ugyanez?
Európában vegyes. Mondjuk azt inkább a németek nem tudnak emelkedni, nulla közeli nulla, vagy inkább kis esésben vannak. A britek azok, amik tudnak emelkedni, fél százalékos plusz körül vannak, 8868 ponton, és franciák, amik nem tudnak még emelkedni, 7780 ponton, 1%-os mínuszban. Szóval vegyes nyitás van, nem tudni egyenlőre, hogy mi a helyes irány.
Uh-huh. A forinttal mi újság? Ugye itt lehetett örülni annak, hogy párhuzamosan a dollár gyengülésével erősödött egy kicsit a forint hétfőn, nyilván kisebb likviditás mellett. Ugyanakkor egy árnyalat nyit visszaerősödött a dollár, gyengült-e a forint?
Tegnap nagyon sokat tudott erősen, illikvid volt a magyar tőkepiac, 402-vel is lenézett, 401.30 volt az alja, úgy nagyon régen voltunk itt len, még április elején, de egy hosszú trendvonal, emelkedő trendvonal aljánál vagyunk, ami jelentheti azt is, hogy fordul a piac, valamint a lengyel zloty volt, amit tudta még húzni magával a régiós piacot, mert az euró zloty rengeteget esett, másfél forintnak megfelelő egységet esett tegnapi napon, és ez vitte magával a régiós devizákat, és emiatt is volt az, hogy a forint tudott erősödni, de a dollár erősödése az nem hat jól semmiféleképpen sem a régiós devizákra, és a dollár forint is 351-ről 353-ra tudott így mai nap során gyengülni, és az euróforint jelen pillanatban 402.30-nál van, szóval inkább gyengülés felett tendál a mai napon, de a magyar tőkepiac, vagy devizapiac inkább, és várja mindenki Árgusztra meg kell 11 órási adatot.
Oké, okay. Uh-huh. Megnézzük, okay. Majd mi lesz rá a reakció. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, akkor jó várakozást, és eredményes folytatást a nap hátra levő részében. Oké, okay. Szia. Kedves Ugó üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdék állásáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És jól emlékeztem legalábbis az egyikre. A Michael Caine az nem az Odessa aktákban, vagy mi volt a címe?
Odessa ügyirat.
Ügyiratban van, hanem abban a John Voight a főszereplő, hanem a negyedik záradékban, abban van a Michael Caine, hogyha Forsyth könyveknek az film adaptációit nézzük. Úgyhogy hát ezeket egyébként simán meg lehetne egymás után nézni egy ilyen nagyon hűvös, persze, esős napon, vagy amikor olyan dökkánikula van, hogy az embernek nincs kedve kimenni, besötétítesz.
Vagy amikor a kettő között ilyen tavaszias az idő.
Igen, vagy bármikor, hogyha van időnk rá. Na mindegy. Igen. Hamarosan jövünk kult rovatunkkal, kult mogul rovatunkban pedig A balett a főszerep, a budapesti Ballet Grand Prix-ről fogunk beszélgetni. Ez nem más, mint a Magyar Táncművészeti Egyetem nemzetközi balettversenye, és minden évben megrendezik, a világ minden tájáról jönnek tehetséges fiatal táncművészek, illetve várják a jelentkezésüket, hogy próbára tegyék magukat, a tehetségüket, elhivatottságukat, úgyhogy ez lesz a fő témánk. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy Nagy Tamás, a Budapest Ballet Grand Prix versenyigazgatója mit mond mindenről.
A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát két ilyen parádés táncos alkat fog most balettról beszélgetni.
Nem csak művelni kell ezt, ezt lehet nézni és élvezni is.
Persze,
szerintem.
Persze, meg hallgatni is egyébként. Amikor pár évvel ezelőtt rájöttem, hogy az Onedin család zenéjét Hacsatúrján Spartakusz című balettjének a betétje, vagy valamelyik, hát kész, teljesen büszke voltam magamra, hogy én ilyeneket tudok, de aztán itt valahol vége is van ám. De majd mindjárt segít nekünk Nagy Tamás, a Budapest Ballet Grand Prix versenyigazgatója, a Harangozó Gyula díjas táncművész, balettművész, a Magyar Művészeti Egyetem Művészeti Tanácsának elnöke, egyetemi docens. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Jó hosszú.
Igen, nem is fogom, nem is vállalom többet.
De majd én
az elbúcsúzásnál majd köszönjük Nagy Tamásnak, hogy itt járt nálunk.
Aki már
köszönjük.
Egyébként mondta az előbb, igen, mikor kimondtad az Onidőn családot, hogy mi a megfelelő. Beszéljünk természetesen magáról, a Budapest Ballet Grand Prix-ről, de hogy a zene kapcsán meg, amit mondott a Balázs, egy bevezető kérdésnek az jutott eszembe, hogy akár egyetemi docensként, oktatóként, hogy látja, hogy mennyire divatos a balett, mennyire van érdeklődés a fiatal generációban?
Hát a balett minden művészeti felsőoktatási intézmény azt hiszem nagyon, nagyon fókuszál arra, hogy az utánpótlás hogyan érkezik. És hát a balett az mondjuk kevésbé populáris, hogy úy mondjam, mondjuk, hogyha a szülők választását nézzük, akkor lehet, hogy focistának többen gondolják a gyermeket küldeni. Mindezzel együtt én azt hiszem a felvételiken és a felvételét megelőző ilyen kampányokon jól teljesítünk. Ennek mondjuk éppen legutóbb volt egy ilyen visszajelzése, amikor is az évegyeteme diátadó gálán mi nevezettek voltunk, és pont a rekrutációs kampány kategóriában, úgyhogy mindent megteszünk, hogy hozzánk csábítsuk a fiatalokat, és én csak a saját magam pályából tudok kiindulni, hát én senkivel nem cserélnék, úgyhogy ez egy csodálatos hivatás, és egy nagyszerű pálya egy fiatalnak művészekkel körbe véve lenni, és csodálatos táncosokkal, művészekkel dolgozni, hát én azt hiszem, hogy ez...
Igen, hát benne lenni, nagyon... ezt megélni, és ezen a pályán mozik, már nyilván már az rendben van, ugye azt kell, igen, átadni valahogy a fiataloknak, hogy ezt megértsék, hogy ez majd jó lesz neki.
Így van. Nagyon hosszú folyamat ez, tehát ugye korán kezdjük, az előkészítősök már 8-9 évesen, és aztán a professzionális képzés 10 évesen kezdődik, úgyhogy ez egy 8-9-10 éves periódus, amíg az ember mondjuk a klasszikus balett szakirányon táncművész lesz, és aztán hát ott kezdődik csak az igazi tanulás, hiszen amikor kiengedjük őket, akkor kezdődik csak az igazi művészé válás, és a profi együtteseknél akkor tudnak kibontakozni. Úgyhogy ez egy ilyen életfogytiglanig tartó tanulás, jó pap holtig tanul, jó táncművész és egy jó előadó művész is holtig tanul, azt hiszem az összes.
Biztos.
Abszolút, de hogyha amit a sport hasonlatot nézzük, akkor igen, szerintem az olyan versenysportoknál, ahol a nagyon nagy a lemorzsolódás, a teljesítménykényszer nagyon nagy, az hasonló, tehát ugye ott is fiatalon kezdik a gyerekek, de zenei ágakat is lehetne mondani. Nézzük ezt a Budapest...
Igen, abszolút mazsolaként és a tánchoz nem értőként roppant kíváncsisággal várom, hogy lehet ebben versenyezni. Tehát a Budapest Ballet Grand Grand Prix, ugye ez egy balett verseny. Igen. Ez hogy zajlik? Hogy pontozzák? Hogy vannak a nevezések, a feljutás, a nem tudom én, döntő?
Igen. Tehát én mindig fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy művészeti ág, tehát ez nem egy sport.
Igen.
Kategóriában nagyon sok paralel van ugye a sporttal, tehát a fizikai követelmény és mindenféle, nagyon sok hasonlóság van, de ez mégis egy művészeti ág. És hát művészeti ágaknál felmerül a kérdés valóban, hogy hát mi értelme van egy versenynek, vagy miért kell versenyezni művészeti irányokban. Én azt mondanám, hogy és mindjárt visszatérek a valódi válaszra, nagyon fontosak ezek a balettversenyek, hiszen megmutatkozást teremtenek, és bemutatkozási lehetőséget, felfedezési lehetőséget teremtenek a fiatal művészeknek, úgyhogy ezért fontos a verseny, zárójel bezárva, és aztán, hogy lehet ezt pontozni, hát nagyon, nagyon nehéz nyilván, hiszen szubjektív, hogy nekem ő tetszik, a másiknak meg a másik tetszik.
Igen, szeretnénk... nincs gól, nincs időmérés, nehéz így, objektív
így van,
fogott
így van, viszont a mi versenyünk az annyiban különleges, hogy az első selejtező forduló után a középdöntők és a döntő az élőben zajlik, élő közönség előtt. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogyha benneteket beültetnélek a versenyre, akkor valószínűleg nektek is lenne egy benyomásod. Nekem ez jobban tetszett. Lehet, hogy nem tudjátok megfogalmazni,
hogy mi volt az,
ami megfogott az egyikbe, és ami kevésbé a másikba, de ti is le tudnátok pontozni bizonyos értelemben. Úgyhogy én azt hiszem, van
közönség is.
Van közönségdíj is, és én mindig el szoktam mondani a fordulók előtt, hogy a tapsal befolyásolni lehet a zsűrit, nagyon is, és kérjük is, hogy följebb, kerekebbre gördüljön ez a száma, amit adnak. Úgyhogy.
Hát akkor azért jönnek ide, ugye, hogy bemutatkozzanak, hogy egy kicsit reflektorfénybe kerüljenek ezek a fiatal tehetségek, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, és ezáltal megismerje őket a zsűrin keresztül, a közönségen keresztül, a nagyobb, tágabb értelemben. Lehet, hogy vannak ilyen scoutok, mint a sportban, hogy ez nagyon jó, ez a fiatal tehetséges.
Pontosan így.
Csábítsuk ide.
Pontosan így van, pontosan így van, és ezt is kérjük a zsűri tagjainktól is, hogy hát ha lehet, akkor szerződéssel a kezükben érkezzenek. Illetve meghívásokkal, hát nagyon, nagyon sok ilyen volt, nyári kurzusra meghívás, egy-egy hétre meghívnak valakit egy együttesbe, és akkor el tudják dönteni, nyilván egy ilyen rövid bemutatkozás alatt nem biztos, hogy teljesen bizonyosak abban, hogy fel is akarják venni, de akkor azt mondják, hogy jó, gyere egy hétre hozzánk, kicsit kipróbálunk, kicsit beledobunk a mélyvízbe, és akkor meglátjuk, hogy egy szerződést tudunk-e ajánlani a végén. Úgyhogy ezért fontos a balettverseny, és ezért volt hiánypótló. Hát több mint 10 évig nem volt klasszikus balettverseny Budapesten, úgyhogy amikor 2 évvel ezelőtt, illetve most már 3. éve, ugye 3 évvel ezelőtt, amikor nekiláttunk, akkor ezzel a intencióval láttunk neki, hogy tényleg teremtsünk ismét lehetőséget a fiataloknak megmutatkozásra és bemutatkozásra.
Mennyire nagy kihívás ezt nemzetközivé tenni? Mennyire nehéz a szervezés ennek?
Hát egy kicsit hagyj büszkélkedjem akkor a számokkal, jó?
Persze.
Tehát mind a két ideig megrendezett Budapest Bali Grand Prix-n több mint 30 országból több mint 130 nevezőnk volt, és hát a nemzetközi zsűri is úgy van összeállítva, hogy tényleg a táncvilág krémje legyen itt Budapesten ez alatt a hét alatt. Úgyhogy hát nyilván ez egy logisztikai kihívás, és mi ezzel idáig jól megküzdöttünk, és azt hiszem most már kezd tényleg így be is állni, hogy hogyan is kell egy ilyen dolgot levezényelni. Amint véget ért az előző, már esünk neki a következő szervezésének, úgyhogy azért ezt így kell elképzelni. Képzőintézményként nyilván nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalok pályakezdését támogassuk, és egy ilyen balettverseny
persze, nagyon jó alkalom erre.
Másik oldalon ugye ott van az, hogy mit látnak a támogatók, a szponzorok egy ilyenben, tehát hogy ők miért állnak egy ilyenben. Hát gondolom, sok mindent elmondtunk már, ami miatt érdemes.
Igen. Hát a táncművészettel kapcsolatban az a szerencsés helyzet, hogy ez kultúrákon és nyelvi kötöttségek nélkül tényleg egy ilyen minden a világot átölelő művészeti irányzat a tánc, és egy nagyon ősi dolog, ugye, hogyha belegondolunk, ugye az egyik legősibb zene, tánc, ezek már nagyon régóta kísérik az emberiséget, és éppen ezért valójában én én azt gondolom, hogy könnyű szponzorokat bevonzani egy ilyen esemény mögé, hiszen tényleg ez egy időtlen, úgy is hívjuk magukat, hogy ez időtlenség művészete, hiszen 200 évvel ezelőtt is meg lehetett nézni egy darab, egy Gizelt, vagy egy másik klasszikus balettet, és ugyanúgy a mai közönségnek is tud valamit olyat mondani, amiért érdemes bemenni egy előadásra, érdemes megnézni, és egy cégnek is ez egy jó alkalom, hogy mindenféle kötődés nélkül tud egy ilyesmit támogatni, és azt hiszem, amikor fiatalok érintettek, mint egy ilyen versenynél, akkor meg különösen csábító lehet egy cégnek.
Hát meg ráadásul jó is tudja pozícionálni magát, mert ez a műfaj azért egy nagyon jól behatárolható szituáció. Magyar mezőny a nemzetközi mellett milyen erős? Sőt, emellett a fiúk vannak elegen a balettművészetben?
Hát ez egy mindenkit foglalkoztató kérdés, hogy hogyan tudunk fiatalokat általánosan bevonni, de hát azt hiszem nem árulok el titkot, hogy ez mindig is így volt, hogy a lányok azért többen vannak, és valóban nekünk azon kell dolgoznunk, hogy a fiúk számára is ezt egy alternatívaként, és ezt egy szexi professzióként kell bemutatni. Én megint csak azt tudom mondani, hogy hát nagyon jó dolgunk van fiúként.
Hát az biztos.
Akkor nagyobb az esély. Hadd mondjak ennyit, jó?
Például vendégünk a Holland Balett korábbi első magántáncosa volt, ugye azért az nem egy akármilyen pozíció.
Hát így van, szerencsés voltam. Nagyon én a Magyar Állami Operaházban kezdtem, ott táncoltam 5 évet, és aztán kaptam meghívást a Holland Nemzeti Baletthez, és aztán vendégként jártam vissza a Magyar Nemzeti Balett előadásaira az operaházba, és aztán jártam a világot mindenfelem máshova is, úgyhogy én valóban nagyon tudom javasolni a fiatal, esetleg ezen gondolkodó jövendő táncművészeknek, és azt hiszem még inkább, és mi is erre koncentrálunk, a szülőknek, hiszen olyan korán kell ezt elkezdeni, hogy abban az életkorban ez még igazából a szülőknek a választása, hogy oda merik adni, vagy oda akarják adni a gyereküket. Úgyhogy mi rájuk is koncentrálunk, és nekik is szeretnénk bemutatni ezt a pályaívet, és ennek a pályának a lehetőségét.
Mikor zajlik a verseny, és mikortól publikus, mikor nézhetik a nézők is bár?
November 17 és 21 között, hétfőtől péntekig zajlik a verseny, és hát nagyon sok kísérőprogram is van, mi nagyon szeretnénk ennek az edukációs jellegét is erősíteni, úgyhogy lesznek most már hagyományosan mid-jury programok, tehát a versenyzők, a nulladik napon megfordítjuk a színházat, és a zsűrivel állunk kint, illetve ülünk kint a színpadon, a reflektorfényben, és a versenyzők ülnek a nézőtéren, és ők tudnak kérdéseket feltenni. Ezzel is tényleg azt szeretnénk kinyilvánítani, hogy visszatérve egy kicsit a művészetekben való versenyzésről, itt tényleg nem a végeredménye fontos, hogy most ki nyert első díjat, vagy másik díjat. Persze nagyon, nagyon jó az is, hiszen a CV-ben nagyon jól néz ki, a rezumében jól néz ki, de azt hiszem, tényleg egy olyan élményt szeretnénk kínálni a versenyzőknek, hogy ez alatt a hét alatt világsztárokkal találkozhatnak, világsztár balettmesterekkel dolgozhatnak együtt, színpadi gyakorlatot szerezhetnek, látják a többieket, és el tudják helyezni magukat a többiekhez képest.
Hát szerintem nagyon klassz
abszolút,
programnak ígérkezik.
És nagyon sok sikert kívánunk a lebonyolításhoz, akkor ez a harmadik ilyen
harmadik
esemény.
Budapest Ballet Grand Prix november 17-től 21-ig az első 3 nap a Nemzeti Táncszínházban, és utána a gála koncert majd a Műpában. Úgyhogy várjuk a nézőket is szeretettel.
Oké. Okay.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen Nagy Tamásnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, a Budapest Ballet Grand Prix versenyigazgatója, Harangozó Gyula Díjas táncművész, balettművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem művészeti tanácsának elnöke és egyetemi docens.
Hát ez nagyon jó sikerült.
Megosztottuk köszönjük. Ezt a nagy feladatot.
Köszönjük szépen. Szép napot kívánok. Köszönöm.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Hát ennyi volt a mai, ugye?
Így van, nem fér több most a már a műsorba. Figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmet. Holnap ismét Millás reggeli 6-tól az ismétléssel, legjobb pillanatokkal 6.30-től élőben, és természetesen most pedig utánunk rengeteg zene a Zenefaktban, majd pont jókor Majával, délután pedig Szabades és Viktorral hallgassatok rádiót, hallgassatok zenét, és holnap pedig hallgassatok Millás reggelit. Sziasztok!
Sziasztok!
Véget ért a mesemára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.